tulajdonképpen a vége. Tehát mit jelent a háború vége? És ott is olyan kiállásokat, olyan elképesztő, erős és fontos női ellenállásokat vizsgáltam, amik részben szöveges, részben képanyag. És akkor, amikor kiderült, hogy ez ugye a templomtérbe terveztük volna, hogy ez nem tud megvalósulni, akkor vettem egy következő kanyart, és a cím, az október, mint cím, amit kérdezett, az tulajdonképpen egy poetikus cím, nem kapcsolódik semmilyen konkrét történeti esemény. Ez tulajdonképpen egy költői cím volt, amit azért választottam részben, mert nem szerettem volna az erőszakot a címbe ismét szerepeltetni. És akkor adtam ezt az alcímet, ami ugye a hallgatástól az ellenállásig, ami gyakorlatilag arra a mozgásra, vagy arra a folyamatra hívja fel a figyelmet, hogy mit jelent egy egyéni életben egy felismerés, egy tapasztalat, egy traumatikus esemény általi politizálódás és elköteleződés. És a politizálódást én most nem a közéleti értelemben értem, hanem pontosan, amit mondtam. Tehát egy kiállás, egy gyakorlatilag egy marginalizált vagy nehéz helyzetű csoportközösségért való munka. Több centruma van a kiállításnak. Az egyik alapvető központja ugye a Käthe Kollwitz, német grafikus és szobrász, akit talán nem feltétlen kell bemutatni a hallgatóknak. Volt ugye, 45-ben halt meg egy pár hónappal a második világháború európai vége előtt, és a kisebbik fia első világháborús halála óta elkötelezett pacifista. Ugye a férje orvos volt, ugye szegény orvos volt, és nagyon korán megismerte azt a nehéz hátteret, amiben a proletáriátus, a munkásosztály, elsősorban a nők, gyerekek éltek, és gyakorlatilag az életműve ezeknek a közösségeknek, a harcainak, a parasztháborútól kezdve a sziléziai textil felkelésen át, ennek a krónikása lett.
Drámai krónikása.
És egy elképesztő, és amiért ő részben grafikus lett, az ugye azért is van, mert 19. század második felében korlátozott lehetőségei voltak egy nőnek, hogy tanuljon. Azon kívül nem állt rendelkezésre az a pénzügyi háttér, hogy ő nagyméretű olajfestményeket, hogy műterme legyen, és megvegye ezeket az anyagokat. Azon kívül a grafika, az a különböző metszetek, nyomatok, amúgy is az aktivizmusnak nagyon fontos médiumai, és ilyen szempontból hozzá kapcsolódik egy másik, nem teljesen kortárs, mert egy fiatalabb alkotó, a Lea Grundig Langer. Ez főleg a Kollwitznek a korai lapjaiból válogat, ez a Szépművészeti Múzeumból jött ez a négy munka, és ugye fönt a sziléziai textil felkelésnek az utolsó lapja, a Vég, az alsó lap pedig a parasztháború egyik lapja, a Gretchen, ami ott a bal oldalon látható, az pedig azt a tragikus állapotot ábrázolja, hogy ugye miután a 218-as, még Bismarck által bevezetett cikkely nagyon-nagyon ritkán engedélyezett abortuszt, ezért elsősorban a szegény sorsú nők számára az állandó folyamatos terhesség, a gyerekek elvesztése egy végtelenített trauma folyamat volt. Nagyon sokan lettek öngyilkosok, és ez a lap ezt a drámát foglalja össze. És a Lea Grundig Langertől is, bár elképesztő mennyiségi albumot is, sorozatot is készített, egy terhes képet választottam, egy elképesztően intim, ugyanakkor az előbb említett nehézségeket is nagyon erősen feltáró lap. Amit még el kell mondanom, hogy itt nem csupán a művek, hanem az élet, a sorsok és az életek, és a különböző elköteleződések aktivizálódása is nagyon fontos. A Lea Grundig Langer, ugye Lea Langer, ő egy ortodox zsidó családba született, tinédzser korában elkötelezett cionista volt, majd hozzáment egy nem zsidó kommunistához, elkötelezett baloldali, majd antifasiszta, és 39-től él Palesztinában, ahol elég sokat dolgozik, publikál is, de mindvégig megtartja a német nyelvet, és anticionistává válik, majd az NDK-ba jön vissza, amikor megtudja, hogy a férje túlélte a háborút. Ezt azért mondtam el ilyen részletesen, mert a projektnek az is része, hogy megértsük, vagy legalábbis lássuk, hogy egy életbe, egy politikailag elkötelező társadalom, egy politikailag elköteleződött életbe milyen változások férnek be. És úgy érzem, hogy a jelen Magyarországán ezek az összetett élettörténetek
nagyon fontosak a dolgok megértéséhez, és itt egy nagyon alapos Hát mindenhol van egy olyan életrajz, ami beavat bennünket ezekben a különböző sorsokban.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Mi a képtárban, ez egy alapvetően fontos dolog, hogy megfelelő mennyiségű információt kínáljunk a látogatónak, ami nem megterhelő, ugyanakkor orientális egyrészt az életrajzban, másrészt az életműben. Az is fontos, ugye, hogy úgy igyekeztem, hát ez nem egy nagy tér, ugye az oratórium és a folyosók, hogy mik vannak egymással szembe. Tehát, hogy följövünk a lépcsőtől, rögtön egy kéte Kolvic. Fiatal korom óta a Kolvic egy meghatározó.
Nagyon szép önarcképe, gyönyörű.
Ez tulajdonképpen egy állapot, egy kondíció, rengeteg önarcképet, több száz önarcképet készített, és nekem ez a típusú, ez is fontos volt, ennek az állapotnak a rögzítése, gondolkodás, elgondolkodás, munka közben. Igyekeztem olyan együttállásokat teremteni, hogy Terenci Noémit ugye szintén sokan ismerik, és neki talán kevésbé hangsúlyozott, hogy szintén egy baloldali elköteleződésű ember volt, művész volt, aki ugye részt vett a Tanácsköztársaság kulturális munkájában és élete végéig az egyenjogúság és a társadalmi egyenlőség gondolata is vezérelte a munkáját. Ez egy nagyon fontos munkája, egyébként ez egy karton, egy akvarell, amit készített az Iparművészeti Múzeumban látható centenárium munkához, amit 1948-ban készített. Ebből lett egy gyönyörű. A Iparművészeti Múzeum gyűjteményében van egy csodálatos goblen. Azzal a különbséggel, hogy amíg itt az akvarellen ilyen a szabadság van, addig az általa megszövött goblenen esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Tehát, hogy ez is egy nagyon... Ez ugye beleillik az ő évtizedes, egyalakos sorozatába, tehát megvannak ennek a formai előképei, és ugye 48-ban kapott egyébként Kossuth díjat.
Van kronológia?
Nincs kronológia. Egy kicsit én úgy dolgoztam, hogy vannak bizonyos munkák, többek között az Elhasszán Rózának, aki ugye 90-es évek elején kezdett, egyik legfontosabb kortárs művész, szíriai magyar háttérrel, sokat ért Németországba, tehát őnek egy végtelenül összetett kulturális és tapasztalati háttere van, és ami előtt állunk, az ugye az erőszakmentességért készített szobra, ami kapcsolódik a 2000-es évek elején csinált több ilyen ülő protest szobrot, Moszkva tér projekt és egyéb ilyen különböző kiállítások kapcsán. 2006-ban volt egy nagy egyéni kiállítás a Műcsarnokban, ahol szintén több szobra szerepelt, és ez nekem egy meglepetés, egy ajándékmunka, mert van egy másik munka az oratórium terében, amit majd megmutatok, ami előbb elkészült. És ezt a beszélgetéseink és a különböző inspirációk megbeszélése után készült el, és nagyon-nagyon érdekesen kapcsolódik. Többek között egy olyan szoborhoz, ami most látható először. Ez egy magángyűjteményben van. Én Kósa Molnár Máriának a munkáival itt ismerkedtem meg a Fővárosi Képtárban. Ő ugye a két háború között szobrászként, grafikusként dolgozott. Nagyon erősek a keresztény, tehát bibliai témái, és ez egy teljesen véletlen találat. Egy másik kutatás kapcsán fedeztem fel. Egy olyan szobor, ami tulajdonképpen nagyon sokféleképpen értelmezhető. Tehát feltölthető egy vallási tartalommal, de ugyanakkor van egy nagyon-nagyon erős, és a Käthe Kollwitz szobrászatához, hogy az Ernst Barlach, szintén német szobrász munkáihoz nagyon erősen kapcsolódó. Ez most egy...
Ugyanaz az belső erő van benne.
És lesz a Kósa Máriának, tervezünk egy egyéni kiállítást, mert ugye kaptunk ajándékba most több anyagot is, és akkor ebből ennek a szobornak a hátterét és történetét is megpróbáljuk kikutatni, de ez például nagyon erősen hatott a Rózára. És akkor visszamentünk különböző, ugye mindig válogatok rajzokat, a rajzba való gondolkodása számára egy alapvető működés, és ez a 2004-es elhallgatott holokauszt kiállítás a Műcsarnokban, ahova ők gyakorlatilag szervezett egy élő szobrot, egy körben állt egy csomó ember, és némán emlékezett az áldozatokra, és az akkori háborúknak az áldozataira. Akkor ebből választottam hármat, és a Róza úgy dolgozik, hogy folyamatosan visszanyúl ugye az én áldozataim, a te áldozataidból csinált újabbakat is, és abból a sorozatból is választottam. Szóval nem kronológikus, de ugye itt egy nagyon furcsa helyzet van, hogy két felül is lehet érkezni. Aki innen érkezik...
A folyosó felül, az oratórium az pedig egy körbevevő.
Akkor ugye a szöveggel találkozik, aki viszont a 70 plusz 7, ez a Fővárosi Képtár és a Kiszteli Múzeum gyűjteményéből készült válogatás, és Fábián Blanka és Béna Gyanikó kurátori munkája, az gyakorlatilag leginkább a jelenkor felől közelít. Itt van az a performance, amit csináltunk 2023. novemberében, a nők elleni erőszak emléknapján, egy ír művész csináltunk kötényeket, ez része volt az Erőszakról című kiállításnak, és a különböző városi terekbe egy ilyen köténemelős protestsétát csináltunk, aminek az volt a célja, hogy rámutassunk arra, hogy a városi terekből mennyire hiányoznak a nők, és hát az emlékezetük is. És ez az a Hunyadi János utcai telek, ahol elviekben az emlékműnek 2023 végére fel kellett volna állnia. Hát ez ugye mind a mai napig nincs, de most ebben nem mennék bele. És akkor itt készítettem egy reprodukciós polcot, részben azért, mert ugye ezeknek az eredetieit egyszerűen nem lehet elhozni, viszont a kölni Käthe Kollwitz Múzeum, ami most nyitja az új állandó kiállítását, rendelkezésre bocsátotta az anyagot, amiből meg tudtam csinálni, hogy rekonstruálni tudtam két plakátot, róla ez a 218-as paragrafus, ami a kommunista pártnak készült, annak az érdekében, hogy az abortusz legalizálva legyen. A másik pedig egy annyira híres plakátja, ugye a Nie Wiederkrieg, a soha többé háború, amit a II. Világháború után majdnem minden háború ellenes pacifista megmozduláson. Tehát ez egy ilyen ikon lett. Egy nagyon fontos török művész, nagyon fontos posztere, 77. május 1-e. Gülsünkara Mustafa az egyik legfontosabb török művész, és a férjével együtt szintén baloldali elköteleződésű, gyakorlatilag a családban aztán mindenki ült börtönbe, őt is beleszámítva valamelyik rezsim alatt. Volt egy nyomdájuk a férjével, és segítették a különböző közösségeket, mozgalmakat, és ez a május 1-ére készült, 77. május 1-ére. A nő végtelen vörös zászlót var a varógépén. Sajnos ez a május 1-e, ez egy rettenetesen tragikus esemény is volt, mert azt hiszem kb. 34 embert lelőttek. De ez egy nagyon szép kollázs egyébként, és ez a kollázsáról készült reprodukció. Ez egyébként a Varsói Modern Művészetek Múzeumából kaptuk a képet. A másik, ez nem tesz igazságot, ez egy óriási archívum, ahol legalább 14 fotós anyaga található meg. Ez 2014-15 óta van, ez egy lengyel archívum, az archívuma a különböző tüntetéseknek. Ebből 2 vagy 3 az abortusz legalizálás és az abortusz lehetőség, tehát az enyhítés, tehát az akkori lengyel abortusz törvény enyhítéséről szól, és egy olyan munka van, a Never Again is Now, amit ugye összekötöttem. Ez pedig a Szumut Flotilla, ugye két lengyel is volt a Szumut Flotillán, ugye a Gázáért való, azt hiszem, hogy értető, hogy mit mondok. Tehát ez is egy nagyon fontos dolognak tartottam, hogy jelezzük azokat a kúrens politikai problémákat, azokat a konfliktusokat, amik kevéssé jelennek meg a hazai közbeszédben, viszont elképesztő hatással vannak mindenre, amit csinálunk, nem csak politikailag, társadalmilag, de gazdaságilag és kulturálisan is. És nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt a típusú kiállást, ezt a megerősítést, tehát hogy nem egy áldozati, hanem egy harcos pozíció, és ez is gyakorlatilag így összeköt, a Rachel Fallon az ír művész, akinek a vezetése alatt ezt csináltuk, ő is egy nagyon erős aktivista, és én úgy ismertem meg, hogy 17 és 21 között éltem Dublinban 4 évet, és ugye 18-ban legalizálták az abortuszt Írországba. Én részt vettem azokba a felvonulásokba, tehát hogy ilyen nagyon sokféle tűdés van. Művészem, aki szerepelt a 2023-as Erőszakról című kiállításba, a Katerina Alinyék. Ugye amikor én megcsináltam azt a kiállítást, akkor nagyon-nagyon erős hatás az a háború, ami a szomszédban zajlik, tehát a teljes körű orosz invázió. Én akkor nagyon-nagyon sok olyan anyagot néztem meg, hogy fontos volt számomra látni azt, hogy a művészeknek mit jelent ez a tragédia, és hogy hogyan alakul át a művészeti munkájuk. És a Katerina Alinyék nagyon fiatal, 14-től ugye az első orosz, tehát a donbaszi beavatkozások óta figyeli azt a környezetet, és figyeli az átalakuló tájat, és ugye a teljes körű invázióban ő rengeteg olyan festményt készített, ami ezzel az ökocidiummal foglalkozik, azzal a pusztítással, amit a háború a tájban okoz. Az egész családja több generációra visszanézve mindig a földből élt, és most elkezdett egy új sorozatot, ennek ez a része, aminek az a cím, hogy Bőség, és ez a Werkleitz Fesztiválra készült, ezen a nyáron volt, és itt tulajdonképpen ő a hallei zoológiai gyűjteményekben dolgozott, és ott inspirálódott, és egy teljesen más típusú viszonyt mutat meg a természettel, amiben van ugye csodálat, van félelem, tehát a bőség is nem feltétlenül csak egy pozitív, egy sokkal tágabb fogalomként használja a bőséget. Benne van az a fajta viszony is, hogy egy csomó mindent nem értünk, vagy nem tudunk befogadni a természetből, és abból a gazdagságból, vagy abból a logikából, ahogy a természet működik. Schiffmannnak ezt a munkáját is már nagyon-nagyon régen nézem. Ő szintén a 90-es évek elején kezdett, egy fantasztikus művész, akitnek valószínűleg sokan ismerik az Akvarell és a Kollás sorozatait. Ezt a munkáját én nem tudom, hogy valaha így külön bemutatta-e. Ez egy 92-es installációban a Dispozíció 1-be készült, és az egyik darabja egy koporsó alakú parafinból és fémből készült tárgynak volt a vetített árnyéka. Ezek fotogramok, ez egy ilyen kísérleti műhelyben készült anyag, amiben bár abstrakt, nagyon erősen ugye benne van ez a fajta vér, a vérzés, a valamiképpen egy testi belső, külső sérülés, ugyanakkor ott van ugye ez a koporsó forma, és benne van ugye ez a fajta orvosi kapcsolódás is, de igazából van jó pár olyan gondolat vagy történés mögötte, ami az ő családi egyéb traumák, tragédiákat kapcsol be ebbe. Fontos volt számomra, hogy úgy érkezzen meg a látogató, hogy a jelen ott legyen, a jelenből olvassa meg a történeti anyagot is, és ez a Katya Bucsacka, ő szintén egy ukrán művész, ki ebben élő ukrán művész, nagyon sokféle médiumban dolgozik, ez egy 2022-es késő tavaszi sorozata. A Mosuni csata, ugye a Mosun ott van Kijev mellett, és ugye hát megtanultuk ezeket a neveket, Irpin, Bucsa, Kijev védelmében játszott fontos szerepet ez a falu, aminek gyakorlatilag a 80-90%-a elpusztult, és a Katya ebből a földből és a különböző törmelékekből viasz és olaj segítségével készített festéket, és készítette egy monokróm festménysorozatot, és amíg gyűjtötte az anyagot ehhez a festékhez, addig készítette egy sorozatot ezekről a bombatölcsérekről, hiszen ebben a falu egy jelentős részéből, földekből, erdőkből ezek a képződmények maradtak meg. Én már ezt is nagyon-nagyon régen, évek óta nézem ezt a sorozatot. És akkor van egy nagyon érdekes dolog, hát ugye én már az a generáció vagyok, hogy én ez még emlékszem a Makri Zizire. Sokan valószínűleg inkább a Agamemnonra emlékeznek, de Makri Zizi, aki félig jugoszláv, félig francia származású volt, Jugoszláviában született, nagyon-nagyon fiatalon csatlakozott az antifasiszta ellenálláshoz, aztán Franciaországba ment a háború után, és ott találkozott a férjével, majd kiutasították őket, és úgy jöttek Magyarországra 50-51-ben. És aztán ő egy pártküldetés miatt, illegális határátlépés miatt leültették az aténi Averhof női börtönbe, ami az egyik legbrutálisabb börtön volt. Annak az élményanyaga a társakkal, a fogolytársakkal való történetek inspiráltak egy gyönyörű sorozatot, amiben van linoleummetszet, litográfia, és aminek az anyaga képezte ezt fantasztikus, hogy Janis Ritsoszt most kezdtem el olvasni. Ez egy 64-es csodálatos Európa kiadó által megjelentetett kötet, aminek van egy szekciója, ami kifejezetten a Makri Zizi sorozatra reflektál. Gyönyörű darab maga a könyv is. Szóval nagyon érdekes, mondjuk ez így egy erős szembeállás, mert ugye itt a Marlene Dumas Arctalan című munkája előtt állunk. A Marlene Dumas, ő dél-afrikai születésű, dél-afrikai fehér, ami nagyon-nagyon meghatározta a hozzáállását, a viszonyát, amikor identitásokkal, bőrszínről és különböző politikai társadalmi viszonyrendszerekről gondolkodik. Az emberi figura az alapvető, az emberi test. Nagyon sokat használ médiaképeket, különböző fotókat, politikai, társadalmi magazinokból, és nagyon sok olyan tabutémát mutat meg, ilyen a pornográfia, a női szexualitás, a gyakorlatilag a munkásságának a legelejétől visz különböző tematikákat. És ez azért egy nagyon fontos, ez egy magángyűjteményből jött, azt hiszem, hogy talán az országban kettő munka van tőle, és ugye nem tudjuk, hogy mi történik. Ez a Dumának egy nagy varázsa, hogy sokféleképpen olvasható ez a jelenet, olvasható egy bujócskaként, olvasható egy szexuális kihívásként, olvasható egy abúzív jelenetként. Hogy máshogy olvassuk ezeket a képeket, bizonyos történeti események ismeretében. Nagyon érdekes, hogy még futnak át a fejünkön akkor, amikor egy ilyen... Igen. De ő nem ad segítséget. Ez nekem az egyik kedvencem, ez a Fővárosi Képtár gyűjteményéből, az Anna Margitnak az Ifjú Profétához készült vázlata, ez abszolút abszolút szerelem, ami úgy éreztem, hogy nagyon erősen kapcsolódik. Ez egy 88-as Düma, Marlene Düma, és ez pedig egy nagyobb sorozat része, ez pedig ugye a női testtel, illetve a női testnek a különböző változásaira reflektál, ez ugye a terhessége, a gyerekszülés, és egyáltalán a női testnek a megítélése, a női testre irányuló elvárások. A Paula Regó szintén egy örök kedvencem, ő portugál, ő a Salazar diktatúrában nőtt fel, és aztán Londonban tanult a Sladen, és politikailag elköteleződött, a diktatúrát ellenző családból jön, nagyon-nagyon harcosan állt bele a 90-es évekbe a szintén az abortusz legalizálásért való küzdelembe, akkor csinált egy gyönyörű pasztál, majd egy metszett sorozatot is, ami ezeket a feketén végzett abortuszokat, annak a veszélyeit mutatta be, és nagyon sok forrás megerősíti, hogy a 2007-es legalizációban az ő szerepe nagyon meghatározó. És van egy elképesztő, ugye ő rengeteg bábbal, rengeteg figurával dolgozik, nagyon sok állatot használ, aminek vannak ilyen különböző szimbolikái, és a pók az ugye több helyen előkerül. Előkerül a Kasickilonánál, mint a fasizmus szimbóluma. Előkerül ugye a Janis Ritsos kötetben, a Makris Zizinél, ami gyakorlatilag egy nem töltődik meg ilyen negatív tartalommal, és akkor van a Regó, ahol a pók egyszerre hordozza az összes, tehát a póknak ez a nagyon gazdag szimbolikája, mint egy protektív állat is egyébként elő.
Ez csak a fővárosi képtár anyaga, vagy
pedig? A fővárosi képtárból választottam egy pár anyagot, a többi munka az galériáktól, magángyűjtőktől, művészektől jött, és ugye kölcsönkértünk munkákat a Szép Művészeti Múzeum Nemzeti Galériából is, az körülbelül olyan 7 darab munka. Őszintén a Milica Tomics, ő egy jugoszláviai születésű szerb művész, aki most már több mint 10 éve Ausztriában él, és ő szerepelt az Erőszakról című kiállításomon, és ő gyakorlatilag a 90-es évek végétől egyébként nagyon jó barátságban vannak az Elhasszán Rózával, és a Rózának a saját identitásáról és politikai gondolkodásáról való, tehát a munkába való belefordítása, az tulajdonképpen a részben a Milica Tomicstól is. Na most a Milica Tomics munkásságát és gondolkodását meghatározta ugye a 80-as évek és a kialakuló etnonacionalizmus, a Milosevic, az a diktatúra, ami aztán ugye a délszláv háború kirobbanásához is vezetett, és a srebrenicai genocidium, tehát igazából az a kontextus, amiben ő fiatal emberként, művészként szocializálódott, és a másik nagyon fontos, ő volt a nemzetközi behívott szakértője a háborúban megerőszakolt nők emlékműve projektnek. És azért is, mert rengeteget dolgozott kollektíve különböző csoportokba azon, hogy miért nem lehetséges egy statikus emlékműben megemlékezni ilyen komplex történeti eseményekről, és hogy mennyire fontos marginalizált csoportokat is megmutatni, és egy kortárs művészeten belül az igazságért és az igazságosságért és azokért a feltárásokért küzdött, amit a Milosevic diktatúrát követő időszak, hát ezt látjuk most is, gyakorlatilag eltagad. És ez egy nagyon-nagyon szép munka, ez hát 63 perc, de mindenkit bátorítok, hogy legalább nézzen egy darabot. Ez a NATO bombázás után készült pár nappal 99-ben, ugye amikor a NATO bombázta Belgrádot és Szerbiát a koszovói konfliktus okán, és egy korlatilag egy intim, egy beszélgetés fűzér az édesanyjával, amit se előtte, se utána nem történt meg. Ez egy ilyen kivételes pillanat volt, ez a bombázást követő időszak, és itt nagyon sok mindenről beszélnek. Ugye ez egy intergenerációs nők közötti beszélgetés, nagyon erősen megmutatja, hogy mennyire másképp gondolkod kapcsolatokról, művészetről. Az édesanyja, a Maria Milutinović azért nagyon érdekes, mert ő színésznő volt, ismert színésznő, aki ott hagyta a színészetet, mert szeretett volna egy spirituálisabb életet. Utána nagyon híres textilművész lett, jegyzett, kiállító textilművész, nagy makramékat, ilyen fali makramékat csinál, majd a 80-as évekre elpusztította az összes munkáját. Mire ezen a filmen ugye látjuk, akkor ő már teljes mértékben az ortodox kereszténység szentelt az életén. És ez a fajta spirituális út, az egyik első kérdés ennek a filmnek, hogy van-e olyan, amiért az életedet adnád? És ez a típusú kérdésfeltevés, ez keretezi a filmet, tehát szó van az önfeláldozásról, az áldozathozatalról, az elköteleződésről, a bűntudatról, egy csomó olyan kérdésről, ami nagyon érdekesen formálódik egy keresztény elköteleződésű, ugyanakkor benne van ez a fajta manipulatív politikai kondíció is, ami ugye a posztmilosevics, meg a háborút követő szerb médiát meghatározta. Tehát nagyon sok centruma van ennek a kiállításnak, és akkor ugye vannak ezek a, nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami minket azért alapvetően meghatároz, hogy az Ukrajna elleni agresszió, a délszláv háborúnak a hozadéka, tehát azért ezek ilyen regionális kitekintések is, és hát az igazság az, hogy ebből a nem túl magas büdzséből
nagyon gazdag kiállítást is.
Egy azért összetett, az a rendelkezésre álló anyagból igyekeztem egy olyan párbeszédet teremteni, ami segít egy kicsit kihozni a raktárból olyan munkákat és munkásságokat, amiket hát azért tudjuk, hogy az elmúlt 15 évben nem sokat forgattak, és valószínűleg a következő 15 évben se. Én a Kasicki Ilona, aki a szocialista képzőművészek csoportjának volt a tagja, és aki ugye nem jutott hozzá grafikai technikákhoz, ezért a fametszetnek a hatását fekete-fehér temperával érte. Ez egy több részes sorozat, de úgy éreztem, hogy ez a kettő, ez elég erősen lefedi azt a drámát, amit ő ugye 1940-ben a férjét, mind a ketten elkötelezett kommunisták voltak, a férjét elvitték munkaszolgálatra, tehát tulajdonképpen ez a háború borzalmainak egy ilyen dance makábnak ennek az ikonográfiának, hogy lehet látni, hogy a halál a
nagyon drámai
fasiszta pók, és akkor ez az egyetlen olyan kép, ahol egy feltételezhető női erőszt, vagy hát nők elleni előszak, vagy hát legalábbis valamiféleképpen, én ezt nem olvasnám ilyen direktbe, de gyakorlatilag ez a fajta agresszió, erőszak, félelem, ez megjelenik.
Köszönöm szépen! Dalai Láma a boldogság tanítása. Világunk, amelyet válságok, félelem és megosztottság ural, most egy különleges hangra figyelhet. Őszentségát 14. Dalai Láma utolsó filmes megszólaltatásában személyesen ad útmutatást arról, hogyan találhatunk békére a zajos mindennapokban. A hazai mozikban a Juno 10-es disztribúción által november 6-án mutatták be a Dalai Láma a boldogság tanítása című filmet. Ez nem csak portréfilm, hanem meghívás egy lélekemelő belső utazásra, hogy újra megtanuljuk, mit jelent békében élni önmagunkkal és egymással. A világ egyik legnagyobb spirituális tanítója, a 14. Dalai Láma 90 év bölcsességével szólítsa meg a nézőket a Dalai Láma a boldogság tanítása című dokumentumfilmben. A film nem egy hagyományos portré, hanem lélekemelő utazás, amelyben a Dalai Láma a boldogságról, a szenvedésről, a békéről és az együttérzésről beszél, olyan közvetlenséggel és derűvel, amely egyszerre időtlen és égetően aktuális. A kamerába így mindannyiunk szemében nézve beavat, hogy egy zajos, széthúzó világban hogyan találjuk meg belső békét, fedezhetjük fel a közös emberi felelősséget. Felelősséget kell vállalnunk önmagunkért, a közösségünkért, az országunkért, közös emberi felelősséget. Tehát bemutatták a Dalai Láma a boldogság tanítása című filmet, amely a hazai mozikban látható. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.